Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr, ezt az igét pedig írva találjuk Sámuel második könyvében, a harmadik rész első versében. Istennek szent igéjét Sámuel próféta második könyvéből, a harmadik rész első verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Sok ideig tartó hadakozás lőn a Saul háza népe között és a Dávid háza népe között, Dávid pedig mind feljebb-feljebb emelkedik és erősbödik vala, a Saul háza pedig alább-alább száll és fogy vala. Dávid pedig mind feljebb-feljebb emelkedik és erősbödik vala, a Saul háza pedig alább-alább száll és fogy vala. Kedves testvéreim, a 20. század ideológiái, illetve annak következményei és hatásai hozták el az Isten kérdés újragondolását a modern ember számára, az Isten erejének vagy gyengeségének a miben létét újra megvizsgálni, hiszen bizony voltak a történelemnek olyan mélységei, egész kontinensekre, sőt a világra kiterjedően, amelyek nagyon komolyan felvetették ezt a kérdést a hívő emberek számára is. És fordítva állt neki az ember ennek a kérdésnek a megválaszolásának, mert a történelem felül akarta megérteni Istent, és nem Istenből, vagy az Isten oldaláról a történelmet. Nagyon egyszerű oka volt ennek, testvéreim, amúgy a mai megközelítések is többnyire ugyanezen az alapon állnak, ugyanis a 20. századra az emberiség legalábbis a világnak ezen a felén, amit Európának és Amerikának hívunk, tehát a dominánsan egykori keresztény világ embere, nagyon távol került az Istentől. A történésekben pedig mélyen benne volt. És nem csak benne volt a történésekben, hanem nagyon sokszor benne volt azokban a fájdalmakban, amelyek a történésekből érintették. Szenvedő alanyként volt benne. Hiszen amikor egymással küzdöttek, legalábbis a hivatalos ideológia szintjén nemzetek, osztályok az osztályharcban, vagy éppen a rasszok, akkor óhatatlanul ebben az egymással való küzdelemben nem csak a vesztesek, hanem a győztesek, talán még ők inkább nagyon sokszor elveszítették Istent. Elveszítették Istent a tekintetük elől, hiszen a győzelem mámorában saját magukat látták a leghatalmasabbnak. Láttak valamit, és abban a saját erejüket, teljesítményüket, vagy éppen a másik oldalon a saját gyengeségüket. Úgy, ahogy ma hallottuk ebben az egyetlen ige versben, amelyet ha elolvasunk, testvéreim, akkor az első olvasásra olyan nagyon különlegeset és üzenetet sem fedezünk fel benne, hiszen ennyit hallottunk. Sok ideig tartó hadakozás lőn a Saul háza népe között és a Dávid háza népe között, Dávid pedig mind feljebb-feljebb emelkedik és erősbödik vala, a Saul háza pedig alább-alább száll és fogy vala. Aki valamennyire is ismeri az Ószövetséget, nem mást hall itten, mint egy királyi dinasztiának a lefele szállását, süllyedését, és egy utána következő a dávidi dinasztiának a felemelkedését, amelyet tömören egyetlen igeversben mond el itt a Szentírás. Történelemben tanúi vagyunk valaminek, egész dinasztiák alászállnak, mégis mutatták, hogy nagy családok, mások pedig felemelkednek. De többről van itt szó, testvéreim, mint pusztán a történelmi tényről, amelyet közöl a Szentírás. Mert többről beszél az írás, nevezetesen az Isten kiválasztó szeretetéről, és arról a szuverenitásról, amelyben némelyeket az Isten felemel, másokat pedig letaszít. Hogy is olvastuk a római levélben? Inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel, avagy mondhatja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így, avagy nincsen-e a fazakasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyúradékból némelyedén tisztességre, némely pedig a becstelenségre csinálja. Nagyon fontos kérdés kerül elő, testvéreim, amellyel nagyon sokszor a Bibliát olvasó, templomba járó emberek is nehezen küzdenek meg, nevezetesen az Isten szuverenitásáról. Az Isten hatalmának az abszolút nagyságáról és elfogadásáról. Kicsoda vagy te, ember, hogy megkérdőjelezed az Isten hatalmát? Azt a hatalmat, ami a világ kezdetétől fogva, annak végéig fog tartani. És ebben az Isten bölcsesség. Akkor is, hogyha látsz szenvedést, a te számodra érthetetlen dolgot, vagy látsz olyan hirtelen felívelő karriereket, ugye emelkedéseket, amely mögött emberi igazsággal mérve nincsen tisztesség, nincsen teljesítmény. Egy valamit jó lenne megtanulni, amit tanít a Szentírás, testvéreim. Az Istennek hatalmában van minden, és néha ez a hatalom, illetve a mögöttes dolgok elrejtődnek az embernek a szeme elől. Ez különösen a bajban, a nehézségben hatalmas vigasztalás az embernek. Mert ennél azért több van benne. Ha Istennek minden a hatalmában van, hatalma van arra is, hogy a mélyen lévő életből kiemeljen és fölemeljen engem a magasságra. Saul élete és királysága, felemelkedése benne volt az Isten szeretetében. Ott áll előttünk a Sámuel könyve, mint nyitott történelem, és olvassuk benne a Saul történetét, Izrael első királya, akit Sámuel próféta választ ki. Esélyt adott. Nem is akármilyen esélyt adott ennek az embernek Isten. Nem akármilyen tisztességre hívta el, és ez az ember valamikor az élete folyamán eljátsza az Istentől kapott esélyét. És aztán az lesz, hogy lefelé megy az ő élete, és lefelé megy a gyermekeinek és az unokáinak is az élete. Mert elhitte magát egy adott pillanatában az életének, elfeledkezett arról a szeretetről, amely magasra emelte őt, amely kivette őt abból a családból, olyan képletes, mert kisnek a fia, így hívták az édesapját, ebből a kisségből kivette az Isten, és magasra emelte, egészen Izrael trónjáig. És aztán ez a szeretet, Istennek ez a kiválasztó, abszolút hatalma egyszer csak elveszett az ő számára, mint igazság. És egy adott pillanatban ő azt gondolta magáról, hogy most már Isten nélkül is meg lehet mindent oldani. És elindul olyan dolgokat tenni, érdemes végigolvasni a Bibliát, olyan dolgokat tenni, amelyek az ő életét nem azonnal, hanem ilyen két évtizedes távlatba igazából megindítják a lejtőn, de nem csak az övét, hanem mindazokét, akik ő hozzá tartoztak. És oda juttatta az életét, ahol egyre, így olvastuk a Szentírásban, lejjebb és lejjebb volt. Mert mi volt az ő küldetése? Annak a népnek, amely király kívánt magának, hogy hasonló legyen a környező országok népeihez, már csak ilyen az ember, hogy szeret olyan lenni, mint a másik. Na ennek a népnek a szeme előtt mégiscsak képviselni egy olyan igazságot, hogy nem én a király vagyok a legnagyobb, hanem én azért lehetek itt királyként, mert az az Isten, aki a ti istenetek, az én uram, az én hatalmas életemet formáló Istenem, és ő ott van fölöttem. Egészen a középkorig a királyok az Istentől, a pogány világban az istenektől eredeztették a hatalmukat. De nem uralkodásra, hanem szolgálatra elsősorban. Mert királynak lenni azt jelenti, hogy kormányozni és Istenre mutatni. És ezt mulasztja el Saul a felkent. Mert Isten adta neki az ő felemelkedő életét, de Isten másnak is adhatja ezt. Megint csak utalok a római levélre. Hatalmábannál visszavenni az emberektől, az ő bölcsessége szerint, és odaadni ugyanezt másoknak. És Isten lenyúl a mélybe, ugyanazzal a szeretettel, egy kicsihez, a legkisebbhez, ott Betlehemben, az Isai családjában, ahhoz nyúl le, aki nincs is otthon, amikor elmegy Sámuel próféta a 15 esztendős Dávidhoz. Egészen érte nyúl le, és onnan emeli fel az állatok mellől, a pásztorkodásból, hogy aztán Izrael legnagyobb királya legyen. Isten megteszi azt, neki nem szégyen, hogy lenyúljon a legkisebbig. Mikor eljött az ő fiában, Jézus Krisztusban hozzánk, neki nem volt szégyen belejönni ebbe a bűnös, nyomorult életbe, belejönni ebbe a gyűlölködő világba, és lehajolni a legutolsó nyomorult emberig, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Az Isten nem derogált. Mélyre szállni a legmélyebbre, hogy aztán fölemelhessen, magát a fiút is elengedte. Érthetetlen módon a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És onnan a mélységből hoz, emel fel egy újat. Mert abban, amit olvastunk ebben az igében, hogy sok ideig tartó hadakozás volt a Saul és a Dávid háza között, Dávid mind-mind feljebb-feljebb emelkedett, a Saul háza pedig mind-mind alább szállt és fogyott. A felület alatt van a lényeg. Mert ez, amit a krónika író rögzít, nem más, mint a szem előtt látható tényeknek a leírása, de mögötte ott van egy nagyobb igazság. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. A 20. századi modern magyar prózának, az úgynevezett posztmodern prózának az emblematikus műve, amelynek felirata lett ez csak latinul. Non est volentis, sed currentis. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut. Ott még Géza az iskola a határon című nagy regényében veszi kétfele ezt az igét, és írja meg ezt a már említett modern magyar regénynek az ős típusát, legalábbis annak tekintik az irodalomban, a mai irodalmi kánonban. És Ottlieb Géza gyerekkorában református hittanra járt, és megtanulta a Heidelbergi kátét, ez is benne van a regényben. És ő tudott valamit. Visszajárt mélyről, abból az örökségből és abból a hitélményből, hogy akár egy zárt világban, a diktatúrák hajlamában, amelynek egy kicsit a képe az egykori kőszegély hadapród iskola. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Ki az, aki átjön a jövendőbe? Az, aki az Isten hatalmában rendíthetetlenül bízik. És furcsa ez a hatalom. Ez a hatalom néha gyengeség. Lehajlás a mélységbe. Alávetettség. De sohasem a bűnnek, hanem mindig az örökkévaló Isten igazságának. Néha látványos az életben a felemelkedés, amit látunk a szemünk előtt, a mai időkben is. Máskor pedig csak annyi marad az embernek a mélységben, hogy Atyám, ha lehet, vedd magadhoz az én lelkemet. Néha csak egy imádság marad az embernek, ott lent a mélyben, de akár magasság, akár mélység, mindig győztes. Mert az, aki az Isten hatalmában tudja az ő életét, az tudja, hogy ez a hatalom a jövendő. És aki Krisztusban vannak, azok mind győztesek, és néha nem tudjuk, testvéreim, hogy miért tart ott most az élet, ahol tart. Magasan vagy mélyen. Mert mi csak azt látjuk földi szemeinkkel, ami a szemünk előtt van. Saul életének a dokumentációja, hogy így mondjam, ott van leírva a Sámuel könyvében. Nagyon sok emberi életnek, amelynek csak a külsőségeit látjuk, a dokumentációja, azt nem ismerjük. De valami nagyobb igazságok vannak, mint ami a szemünk előtt láthatóak. És az, aki közel van az Istenhez, az biztos lehet abban, ha fogalmazzam a római levélnek a 9. részéből a Biblia olvasás rendjén felolvasott utolsó verset. Egy picit kijelentő módban megismertette az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre. Isten erre hív minket. Ma is. És legyünk bátrak látni nem csak azt, ami a szemünk előtt van, hogy életek felemelkednek, vagy éppen zuhanóban vannak, hanem látni Istennek azt a hatalmát, aki ott áll mindig, és aki erre építi az életét, biztos lehet, hogy átviszi Isten a jövendőbe őt, gyermekeit, unokáit. Átviszi a mi egyházunkat is, ha megmaradunk hűségben ő mellette. Amen.